Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihárd vagyok a műsorvezető, Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Az elkövetkezendő egy órában folytatjuk az amerikai kalandokat, tartsanak velem az USA-ba. Nagyon sok visszajelzést kaptam a legutóbbi Amerika műsorom kapcsán. A többség örült, hogy végre nem a koronavírus járvány miatti utazási korlátozásokkal kell foglalkoznia. Hozzáteszem, most tényleg már feladtam, hiszen az elmúlt időszakban majdnem minden műsorban pontos információkat hallhattak arról, hogy hova, mikor, miként tudunk utazni. Most már annyira bezárkózott a világ nagy része, hogy tényleg egyáltalán azt kell megnézni, hogy tudunk-e valahova utazni még különösebb gond nélkül turisztikai célból. Talán Costa Rica, talán Tájföld, de ott már azért karanténkötelezettség van egy karanténszállóban, viszont utána szabadon mozoghatunk. Tehát vannak még azért lehetőségek, de hát nem az az időszak, amikor arról beszélek, hogy hát most keljünk útnak, hanem éppenséggel próbáljuk meg átvészelni a járvány időszakát. Viszont amíg átvészeljük, addig is tudják hallgatni az Inforádió Világszám című műsorát, hiszen én már 20 éve itt vagyunk Önökkel, és megnézhetjük például a Mississippit képzeletben, ami hatalmas folyam, bár én voltam az Amazonas jó párt részén is, és az Amazonas néhol nagyobbnak tűnik. Ugyanakkor a Mississippi is elképesztő. Louisiana államban van New Orleans, és itt torkolik lényegében egy hatalmas torkolatrendszeren át a tengerbe a Mississippi. És mint elmeséltem, legutóbb rendeznek itt hajótúrákat és aligátorokat is lehet nézegetni. Érdekesség, hogy Louisiana fővárosa sem New Orleans, hanem Baton Rouge. Ez azt jelenti, hogy vörös karó. Általában az Egyesült Államok államainál az volt a koncepció, hogy ne a legnagyobb város legyen a főváros, hanem inkább valami közepes vagy kisebb város. Ott legyenek a fontos állami létesítmények, az fejlődjön, ne legyenek óriási dugók, vagy a már meglévő dugók ne legyenek még nagyobbak. Viszonylag be is vált ez a koncepció. Tehát például ugye Sacramento a főváros, Kalifornia esetében is nem San Francisco vagy Los Angeles. Bár hozzáteszem, ha már nagyvárosokról beszélünk, én azt hittem San Franciscóról, hogy nagyobb, még mielőtt először jártam itt, de ilyen 700 ezeres város, és egyáltalán nincsen akkora dübörgő hangulat, mint mondjuk New Yorkban például, vagy akár Dallasban. Hollywooddal kapcsolatban kaptam még egy érdekes e-mailt annak kapcsán, hogy honnan ered a neve. Nos, elmondom. Lényegében Hollywood Los Angeles egy negyede, és a neve is arra utal, hogy szent helynek tartották, ugyanis 1887-ben a szesztilalom párti Harry Henderson Wilcox és felesége alapított itt keresztény közösséget. És onnan ered Hollywood neve, hogy bizony szent közösségnek adott helyet. Aztán furcsa fintorra a sorsnak, hogy a filmipar váltotta fel ezt a szent közösséget, amely nem éppenséggel kizárólag a Biblia szerinti életmódjáról híres. Hát voltak itt azért nagy botrányok, éttermi botrányok épp úgy, mint látványos romantikus kalandok. Minden esetre a filmipar élet Hollywood, és rengeteg stúdió is ide költözött, aztán azóta már kijebb költöztek, most már a turistáké a terep akkor, amikor éppen nincsen koronavírus járvány. Ki kaphat csillagot, kérdezte még egy kedves hallgató. Nos, a Hollywood bulvár az a sétány, ahol találjuk a csillagokat és a hírességek nevével, és a csillagok sorsáról a kereskedelmi kamara dönt Los Angelesben, és a másik dolog még, ami feltétel, hogy ki kell fizetni a csillag odakerülési költségét, ami körülbelül 2 millió forint, hát gondolom azért combos ár is lehet ezen. Minden esetre nyilván sokkal többet is fizetne bárki, hogy itt lehessen a színészek közül, vagy a hírességek közül. Úgyhogy ha az engedélyezési procedúrán valaki át tud menni, még nem hallottam olyanról, hogy lefizette volna ki a 2 millió forintot. A csillagok közül is kiemelkednek a régi nagy sztárok csillagai, akik még fölrakadhatták a csillagjukat gond nélkül, mindenféle ilyen procedúra, vagy mindenféle ilyen térítési kötelezettség nélkül. Hát tényleg ugye a Hollywood szíve esetében a kínai színháznál vannak a legnagyobb hírességek csillagai, azok még maguktól kerültek oda, akkor még nem voltak ezek a bonyolult procedúrák. Kínai színház az, ahol először mutatták be a hollywoodi filmeket. Annak idején a tulajdonosa, Grauman, Sid Grauman volt az egyik legnagyobb név Hollywoodban, és 1927-ben hozta létre ezt a kínai színházat, hogy a nagy premiereknek helyet adjon. Sőt, az elején még az Oscar-díj átadás is a kínai színházzal szemben lévő épületben zajlott. Minden esetre a kínai színházban alapesetben vezetett túrák keretében mutatják be, hogy milyen izgalmas is egy filmszínház. Hát olyan sok csoda azért nincsen benne. az 1927-es alapításkori díszítéseket mutogatják, kínai feliratokat, egy kicsit az elején a kínai kultúrába is bepillantást nyerhetünk, aztán bevisznek minket a moziba, és amikor én először itt jártam, akkor rögtön rájöttem, hogy miért itt mutatták be a filmeket, meg mutatják be azért még most is, a mai napig sokszor, mert nagyon kényelmesek a székek, elfér 1200 ember, tehát hatalmas moziról beszélünk, rendkívül kényelmes, és hát ennyi a titka. Úgyhogy érdekes. Én találkoztam itt egyszer egy biztonsági őrrel, aki a VIP részeket vezette, és elmondta, hogy Brad Pittet meg Tom Cruise-t már úgy ismeri, hogy tudja a szokásait, hogy mit iszik, milyen itallal lehet megkínálni, egyáltalán elfogad-e valamit, valaki hozza a kiskutyáját, és hát neki is esetleg kell adni valamit, úgyhogy már gondoskodtak arról, hogy már légkondicionálták a kínai színházat, meg extrákat is beépítettek a VIP terembe. Külön lépcsőn lehet már megközelíteni ezt, az igazán nagy sztárok itt jönnek, nem a bejáratnál feltétlenül. Hát persze azért sokan még a bejáratnál jönnek, és élvezik azt, amikor kihúzzák a kordont, körbeállja a hatalmas tömeg a területet, és akkor lehet csillogni a vadonatúj ruhában. Szintén kérdezte egy kedves hallgató a múltkori műsor kapcsán, hogy a Hollywood felirat hogy került oda. Nos, a domb oldalán, egy domb oldalban található ez a híres felirat, és lényegében divattá vált az, hogy ott fotozzák, ideiglenesnek tervezték, aztán rendkívül hosszú időre ott maradt, ki tudja meddig. És hogyha valaki a kínai színháznál épült bevásárlóközpont második szintjére felmozgó lépcsőzik, akkor le is fotózhatja ezt a feliratot. Hollywoodban a különböző multinacionális vállalatok is elkezdtek kávézókat nyitni, mert hát főleg a turisták járnak ide, japánok, németek, franciák vannak talán a legtöbben, meg hát az Egyesült Államok más területeiről érkező amerikaiak. Marilyn Monroe kéznyoma a legnépszerűbb alig, ha nem, és hát a kínai színház előtt ugye nem csak csillagok vannak, hanem kéz- és láblenyomatok, de ez csak maga a színházi épület előtt van így. Az 1920-as évek végén lett divat, állítólag azért, mert az egyik némafilm sztár véletlenül belelépett a nedves cementbe, és az annyira megtetszett Sidnek, a színház legendás tulajdonosának, hogy hivatalosan is felkérte őt, meg két másik színészt, hogy akkor lépjenek a betonba, és a kéz meg a lábjegyüket tegyék le, és hát divattá vált a dolog, de hát a legnagyobb attrakció az volt, amikor Marilyn Monroe is megörökítette a kézlenyomatát, és még a gyémánt fülbevalóját is belerakta a betonba, hogy az örökké valóságnak hagyományozza. Hát végül is nem az örökké valóságnak adományozta, mert hogy kiszedték vésővel és kalapáccsal elég hamar, de a nyoma a mai napig ott van. És persze Marilyn Monroe mellett meg lehet nézni a többi híresség kéz és láb lenyomatát. Túl sok sztár nincsen, akinek lehetőséget biztosítanak, hogy ott hagyja a kéznyomát, mert kevés a hely a kínai színház épülete előtt. Csillagot meg hát ugye lényegében végtelen hosszúságot tudnak adományozni, vagy végtelen sokat tudnak adományozni, mert a Hollywood bulvár nagyon nagy sétány, és hát a végéig lehet a csillagokat a járdára rakni. Ugyanakkor a kézlenyomatok meg a láblenyomatok, azok csak a kínai színház előtt vannak, azok száma véges, úgyhogy ha már valaki ott a kezének a lenyomatát leteheti, akkor az már hatalmas megtiszteltetés. És ha már a múltkori műsorral kapcsolatos dolgokra válaszoltam, akkor még a Rodeo Drive-ról hadd meséljek. Az egyik hallgató írt arról, hogy hát több sztárral is találkozott, ami nagyon érdekes dolog, és valóban lehet itt találkozni velük, hiszen tényleg a Rodeo Drive-on előszeretettel vásárolnak. Szinte minden nagyobb cég ugyanis erkölcsi és üzleti kötelességének érezte, hogy a Rodeo Drive-on, vagy legalábbis a környéken nyisson üzletet. Ugye nem csupán 10 négyzetméteres kis boltocskákról beszélünk, hanem hatalmas üzletpalotákról van szó, és hát itt rengeteg márkás üzlet nyitott, meglehetősen szép palotát, üzleti palotát, és a világ egyik legdrágább bevásárló utcája valóban a Rodeo Drive. De hát ennyit Los Angelesről még a múltkori műsorhoz kötődve, és aztán visszaugorhattunk ugye a Mississippi hullámaihoz, mert ugye New Orleansban hagytuk abba, ahol izgalmas hajókirándulásokat tehetünk, és ahogy New Orleansból egészen Baton Rouge felé a Mississippi halad, akkor mi is vele tartatunk akár egy gőzhajón is. Baton Rouge környékén esőerdőszerű a hangulat az USA-ban, Louisiana államban, nagy a levegő páratartalma, dús a növényzet. Hát ahhoz képest, hogy amikor elindultam Las Vegason át Los Angelesből, akkor az elején sivatagon jöttem át, utána pedig végtelenül változatos volt a természet, tényleg fantasztikus volt az út, és volt, ahol meséltem már Dallasnál, az olajkutak bólogattak jobbra-balra, volt, ahol kopár volt egy kicsit a táj, aztán ahogy megérkeztem New Orleans környékére, akkor tényleg olyan volt, mintha esőerdőbe érkeztem volna. Tehát tényleg fantasztikus volt ez a hatalmas, nagy Amerika átszelő túra, és iszonyúan fárasztó, mert összességében minden kanyarral, kacskaringóval együtt az alsó résznél, és akkor nem számolom a kitérőket, amíg megérkeztem ide, nagyjából 5000 mérföldet tettem meg, és hát ugye 1,6-tal kell megszorozni, hogy kilométert kapjunk, nagyon kemény út volt, de hát a déli vidéket azért sikerült felfedezni. A legeleje volt talán szerintem a legkeményebb, Phoenixnél ilyen beláthatatlanak tűnt, hogy én majd elmegyek egészen New Orleansig, aztán onnan majd még akkor Atlantába, meg végig New York, meg Washington lesz a végcél. Phoenix, a helyek úgy ejtik, a nem helyek meg úgy, hogy Phoenix, 2-3 millió ember él itt, csendes város, és itt a sivatag keveredett a prérivel. Ha már így a nagy utazásomnak a különböző időjárási vonatkozásait meg természeti vonatkozásait mesélem el önöknek, akkor ugye New Orleans, Baton Rouge, és ez a környék, ez olyan, hogy tényleg szinte fulladunk az esőerdő hangulattól, buja növényzet, a Mississippi torkolatvidékén rengeteg-rengeteg fantasztikus bokor, minden zölddel gyakori az eső, ugyanakkor Texas területén ott inkább ilyen kősivatagszerű olajkutas a hangulat. Phoenix vagy Phoenix környékénél pedig vannak olyan szakaszok, ahol kicsit dúsabb a növényzet, de többségében ilyen arizonai kaktuszok vannak, tehát rengeteg-rengeteg kaktusz van, és ilyen kaktusz erdőkön keresztül haladtam, de ne ilyen kicsi kaktuszokra gondoljanak, mint amit anyukám is vásárolt mindig karácsonyra, hanem hatalmas, másfél-két méteres óriási kaktuszokat láttam, de néha még ennél magasabbra is megnőnek. Van egy zömök törzsük, és 2-3 leágazásuk, nagyon jól néznek ki egyébként. És ami furcsa volt még, hogy Phoenixbe és Phoenixből, vagy Phoenixbe és Phoenixből nyíregyenesen vezetnek az utak. Ez azt jelenti, hogy 2x3-sávos autópályán megyünk úgy, hogy még a kormányt se kell elmozdítanunk, hogyha az ember a tempomatot bekapcsolja, akkor akár a plüsmacit is a volánhoz ültethetné, hogyha ez szabályos lenne. Emlékszem, hogy talán itt volt Amerikában, nem tudom már, hogy volt valaki, aki egy lakóautónál hátrament a lakóautóba, és bekapcsolta a tempomatot. Na mindegy, szóval azért ezt ne tegyék, de az ember azért, amikor tényleg irdatlan távolságot megtesz, akkor előfordul, hogy bámulja csak a tájat, vagy esetleg elolvassa a Los Angeles Times legfrissebb számát, de az elsőt javasolom. Minden esetre száguldozni tilos. Ugye azért lehet ezt megcsinálni, mert nagyon komolyan veszik a szabályok betartását, és tényleg egy hatalmas, végeláthatatlan autópályán, ahol teljesen a végtelenben menően mindent látunk, teljesen egyenesen haladunk, és rajtunk kívül sokszor egyetlen másik autó sincs, na, ott rá kell állni, és most kilométer per órában mondom 90-re, és úgy kell battyogni. Hát hihetetlen, helikopterről rejtett autókból ellenőrzik a sebesség betartását, és komolyak a büntetések, de hát az ember amúgy is jogkövető, úgyhogy azért következésképpen ez be is tartja. Hosszúak tehát ezek az utak, vannak azért olyan területek, ahol egy picit gyorsabban is lehet menni, főleg az indián rezervátumok területei. Területről területre változnak a jogszabályok államról államra, és az indián rezervátumoknál pedig olyan fajta önállóság van, hogy még a sebességhatárokattól kezdve a belső szabályokat mind-mind ők határozzák meg, és mindig azt vettem észre, hogy ilyen helyeken 80 mérföld a megengedett sebesség, hát ezekkel a pick-upokkal robognak gyakran az indiánok, és hát ők azért szeretik a sebességet, de hát azért jogkövetőek ők is. Az autók kiváló minőségűek voltak talán végig az utazásaim során, Arizonától kezdve Louisianán át mindenhol Texasban. Talán csak az volt a kivétel, amikor a Grand Canyonnál jártam viszonylag rosszabb utaknál. Ott azért tényleg azt mondom, hogy nem ártana egy kis felújítás, tehát ott voltak rossz utak is, de összességében tényleg hatalmas, nagy, széles utakról beszélhetek. Nagyon sok nemzetközi szálloda van, kivétel nélkül minden hatalmas amerikai városban, motelek is vannak, és még ezek a motelek is általában jó minőségűek. Bár hozzáteszem, most ugye a keletről nyugatra történő nagy utazásomat mesélem el, az északról délre történő során voltam azért olyan amerikai szállodában, ahol nem volt meleg víz, pedig azért ez már szerintem alap, de állítólag éppen valami probléma volt, viszont a medencében, az úszómedencében volt víz, és az annyira kellemesen átmelegedett, nyáron volt ez, hogy abban megfürödtem. De hát azért Amerikában sem minden kerítés kolbászból van. Aztán Új-Mexikóban is jártam ezen az úton, és a főváros a Santa Fe, ott találjuk Arizona és Új-Mexikó határán az indiánok szent köveit, ezeket is a turisták is megnézegethetik. Új-Mexikóban már egy óra az időeltolódás, és ami érdekes volt, hogy ilyen óriási szélerőmű erdőket láttam itt. Tehát nem pár furcsa szélventilátort, mint amikor megyünk Budapestről Bécsbe, ahol azért van 5, 6, 8, néha talán láttunk 30-at is. Hát itt képzeljék el, hogy ilyen 1000-1200 szélventilátor, hihetetlenül nagy, ilyen, úgy néz ki, hogy egy szélventilátor erdő, tényleg egy ilyen hatalmas, végeláthatatlan mező tele ventilátorokkal, tele ilyen szélerőművekkel. Nagyon érdekes látvány volt. Kicsit groteszk is, oda képzeltem a modern kor Don Quixote-ját, hogy milyen lehet, hogyha ezt megrohamoznánk. Arizona, Phoenix környéken elég egyhangú, mint már említettem, Új-Mexikóban érdekesek ezek a kaktusz növények, aztán Dallas felé még jön egy kis kaktuszerdő, majd utána jönnek vörös színű sziklák. Az is nagyon érdekes. Aztán füves puszták is vannak. Két különböző apacs törzs is él itt ezen a területen, ugye Arizona meg Új-Mexikó környékén, és hát persze izgalmas termékeket állítanak elő a turistáknak. Persze ezeket a rezervátumokat már nem úgy kell elképzelni, hogy bőrényre vadásztak az indiánok, és vadul száguldoznak a lovakon, miközben nyilvesszővel lövöldöznek. Az indiánok ugyanúgy élnek, mint a többi más amerikai állampolgár, hiszen ők is az Egyesült Államok állampolgárai, szállodákat üzemeltetnek, és kihasználják a rezervátumok önkormányzatából fakadó gazdasági előnyöket. Eredetiek attól még a termékeik, hiszen ők készítik őket, és hát a régi hagyományok még olyan szinten élnek, hogy elő tudják állítani ezeket a termékeket, de már modern módon pick-up-pal közlekednek, tehát nem olyan, mint az amisok vidéke, akikről már meséltem önöknek, hogy ők tényleg betartják a hagyományokat, lovaskocsival közlekednek, még a ruházatuk is olyan, mint nem tudom, 150 éve. Itt nem, ugye az indiánok ugyanolyanok, ugyanúgy élnek, mint bárki más, de az önkormányzathoz még ragaszkodnak, és hát persze vannak azért hagyományőrző egyesületek, de tehát nem úgy képzeljék el, hogy Winnetouval találkozunk majd, vagy Winnetou utódjával találkozunk. Ugye eleve Winnetou kitalált személy volt, Cooper hőseinek azért volt valamiféle előzménye. El Paso környéke még érdekes, hatalmas síkvidék, hegyeket csak a határszakasz elején és a végén lehetett látni. A középső rész errefelé sivatagos, aztán megint dús lesz a növényzet. A Rio Grande folyó itt a határ. Amikor az Egyesült Államok és Mexikó háborúzott még a 19. század végén, akkor nagyon sok területet megszerzett az Egyesült Államok Mexikótól, köztük ezeket a területeket is. Akkor lett a Rio Grande a határ, és a mai napig a Rio Grande fölött ívelnek át azok a hidak, amelyek összekötik Mexikót az Egyesült Államokkal ezen a részen, és hát hatalmas szögesdrót kerítéseket képzelnek el, van dupla tekercses is, autógumiukasztó szerelések, hatalmas betonépületek, úgyhogy nagyon komolyan veszik az ellenőrizgetéseket errefelé. Nem is mertem átmenni egyébként, nem azért, mert gond lett volna, csak hogy a visszajövetelt így úgy láttam, hogy inkább kihagyom, mert nem akartam, hogy valami probléma legyen. Nem lett volna semmi, minden mindig rendben volt minden papírommal, de láttam, hogy iszonyatos sor van, meg bonyolult ellenőrzés, aztán gondoltam, hogy inkább kihagyom ezt a mexikói túrát végül is. Az elképzelésem az volt, hogy átszerem az Egyesült Államokat, nem az, hogy még átugrok, visszaugrok Mexikóból. És érdekes az, hogy sokan gyalog sétáltak át a mexikói oldalra, és lehetett látni például itt Juárez-nek az üzleteit is, és az előtte a sort is láttam már, ahol megszálltam annak az erkéről, pont lehetett átlátni, és érdekes, hogy lényegében minden dolgot el lehet adni, de hát nem csoda, hatalmas itt a mozgás, turisztikai mozgás, amikor éppen nincsen koronavírus járvány. New Orleans-tól Atlantába, Atlantából pedig még tovább Washingtonba utaztam, és az itteni benzinkutaknál nagyon furcsa volt, hogy egyszer $100 akartam fizetni, hát ez nagyon gyanús volt, úgyhogy mondták, hogy nem is tudnak visszaadni, mindenki bankkártyával fizet errefelé, és hát nézegették, hogy rendben van ez a $100, hát persze, hogy rendben volt, de érdekes, hogy azért a készpénzforgalom mennyire visszaesett itt errefelé. Kiszámoltam azt, hogy itt a nagy amerikai déli átszelő túra során hány olajtársaság benzinkutyait használtam, és 20 különböző olajtársaság benzinkutyainál tankoltam, és hát rengetegféle rendszert kipróbáltam. Tényleg egyik-másik nem volt éppen felhasználó barát, úgyhogy volt, amelyik mint említettem, irányító számot kért, volt, amelyik nem, volt, amelyiknél előre kellett kifizetnem, szóval hú, hát tényleg horrorisztikus volt a tankolás, és hát csodálkoztak is, hogy hát miért van az, hogy néha 89-es oktánszámú üzemanyagot töltök, mert hát az már milyen jó, mert egyébként 85-öst meg 87-eset szoktak a nagy 3500 köbcentis autókban, de hát nekem még a 89 is olyan gyöngének tűnik, ugye az otthoni ultrafinom benzinhez képest, de egyébként a túlságosan nagy motornak az én 3500 köbcentis amerikai csodám se számított, mert hogy 8000 köbcentiseket is tankoltak mellettem, ugye mindig Ford Mustanggal száguloztam az Egyesült Államokba, mert egyrészt nálunk ez ugye nagy csodának számít, hogy úristen, ott meg azért a bérautók sorában, hát igazából egyáltalán nem egy elérhetetlen dolog. Minden esetre az olaj, meg a benzin, meg az üzemanyag kérdése végig kísért végig az utamon. És ha már ennél tartok, akkor még visszatérve egy picit Dallashoz, érdekes volt számomra, hogy majdnem eltévesztettem Dallast, mert hogy az olajmező közepén egyszer csak hatalmas felhőkarcolókra lettem figyelmes, gondoltam, hogy itt van Dallas, gyorsan le is tértem az útról, és elmentem Fort Worthba. Ez ugyanis Dallas elővárosa, és olyan hatalmas felhőkarcolók vannak itt, hogy elsőre összekevertem Dallas-szal, azt hittem, hogy már megérkeztem. Hát végül is majdnem igaz ez, mert hogy több millióan laknak Fort Worthba, és lényegében összeépült Dallas-szal. Azt mondják a helyiek, hogy összesen az agglomerációt is beleértve az egész komplexumban majdnem 10 millióan élnek. A hivatalos adatok ennél kisebb számot mutatnak azért. Alabama állammal folytatjuk, Montgomery-vel, mert hogy erről még nem volt szó, amikor meséltem önöknek a nagy Amerika túráimról. Az Egyesült Államokat átszeltem úgy, hogy Los Angeles, hát előtte meg Las Vegasban voltam, és onnan egy elegáns kis félkörívvel egészen Phoenixbe elmentem, onnan El Pasóba, onnan Dallasba, onnan New Orleansba, és aztán onnan elmentem Atlantába, Montgomerybe, aztán egészen föl Washingtoni, New Yorkig, hatalmas túra volt. Eztán meg csináltam egy olyan túrát, amikor Bostonból lementem Key Westig. De talán a műsor negyedik-negyedében még lesz idő erről is mesélni. Minden esetre most Alabamáról mesélek, mert hogy Montgomerybe is ellátogattam, ami tipikusan olyan település, ahol amikor megálltam az útszélén, akkor a helyiek odajöttek, és mondták, hogy jaj, de jó turista, és integettek nekem, én meg visszaintegettem. Hát persze a nagy turista paradicsomokban azért ilyen nincsen, de errefelé még lehetett barátkozni, és amikor mondtam, hogy Magyarországról érkeztem, akkor még egy közös Insta fotó is készült, úgyhogy körülbelül úgy jártam, mint az az indián bácsi a Grand Canyonnál, akivel meg én akartam közös fényképet készíteni. Montgomerybe ugyanis még koronavírus nélküli időszakban sem jön túlságosan sok turista, pedig van itt azért érdekesség. Például itt van az Egyesült Államok első fehérháza, vagyis az első elnöki rezidencia az Montgomeryben épült. A 19. században itt volt az első fehérház, és aztán utána Washingtonba költözött, ugye? Minden esetre a kormányzati épületek szintén régiek. Persze az USA-ban a régi azt jelenti, hogy az 1700-as évek végéből, az 1800-as évekből való, tehát ne ezer éves épületekre gondoljanak, ezzel együtt szépek és impozánsak, és hát persze a tipikus amerikai stílust képviselik, ugye ezt a neoklasszicista jellegzetes oszlopsort, a tümpanont, a kapitóleumszerű kis kupolát. Minden kormányzati épület ilyen és fehér színű, ez is jellegzetes itt Montgomeryben. Montgomery régi városrészének nevezett területe is ilyen, az új városrész, hát az igazából annyira nem megnyerő, komolyabb üzlet, csak néhány van, meg pár bevásárlóközpont, de azzal együtt Montgomery azért éri meg a látogatást, mert ez az első fehérház, meg a kormányzati épületek, ez tényleg érdekesek és szépek. Tehát miként Rómában is azt mondják a II. Viktor Emánuel emlékműre, hogy ez Róma műfogsora, tehát minden más, ugye vörös kőből épült ez meg fehér márványból, ugye a II. Viktor Emánuel emlékmű, hát itt is minden ilyen homokszínű, kivéve a fantasztikus hófehér világító épületek, ugye a Kapitólium, meg a tümpanonos oszlopsor, meg minden más itt Montgomeryben. Sokszor megkérdezték tőlem, hogy az Egyesült Államokban milyen ismeretekkel rendelkeznek Magyarországról. Én sokszor elmondtam már, hogy tényleg alaposan bejártam az USA-t, de hát ami kihagyhatatlan párbeszéd, ez következőképpen zajlik, hogy hát honnan érkeztél Magyarországról, hát én is nagyon éhes vagyok, és hát ugye where are you from? From Hungary, I am hungry too, ugye, és akkor mindenki azt gondolja, hogy az évszázad poénját mondta el nekem, és én meg akkor keserédesen nevettek. Hát ezt az éhes poént itt Amerikának ezen a területén annyian elsütötték, hogy tényleg azért néha már bántónak gondoltam. Hát az biztos, hogy a földrajzi ismeretekről egyébként annyit, hogy amikor itt a déli területeken járkáltam, akkor azért sok olyan emberrel beszéltem, aki így Európát egységes egésznek tekinti, Mexikóról pedig nagyjából annyit tudnak, hogy honnan érkeznek azok, akik kimossák a szennyest a gazdag családoknál, úgyhogy azért ez érdekes, de hát az is érdekes, hogy azért Amerikában is, az Egyesült Államokban is vannak olyanok, akik komoly ismeretekkel rendelkeznek Magyarországról. Nagyon sok egykori honfitársunk él az Egyesült Államokban, az ő környezetük is sokat hallott rólunk. Ugye hallhattuk, hogy elképzelhető, hogy az Egyesült Államoknak az új külügyminisztere is magyar származású lesz majd, és hát ő magyar származású most is, csak hogy ő lesz az Egyesült Államok új külügyminisztere, és vannak Közép-Kelet-Európával foglalkozó egyetemi tanszékek is, és Budapestről sok érdekességet tudnak azért ők is. Gábor Zsazsa nevét is sokan ismerik, ismerték, és a filmszakmában, az üzleti világban is rengeteg magyarral találkoztam, úgyhogy ők azért sok szépet mesélnek rólunk. Érdekes volt, amikor Texasban beszélgettem Magyarországról, és hát a derék cowboy kalapos úriember úgy képzelte, hogy hát nálunk hatalmas síkságok vannak, ahol csillogó, szőrű, bársonyos bőrű lovakon közlekedünk, de hát azért azt biztosra vette, hogy a bankkártyákat nálunk is elfogadják. Mindenesetre én nem lepődtem meg, egyáltalán volt elképzelése Magyarországról, és hát azért mondom, voltak ilyen meglepő dolgok is. Akik viszont hallottak Magyarországról, mondták, hogy hát a magyarok szerintük szorgalmasak, sokat dolgoznak, ez érdekes volt. Egyébként ez, hogy sokat dolgoznak, de nincs elég önbizalmuk, ez visszaköszönt akkor is, amikor interjúkat készítettem Magyarországon élő amerikaiakkal, akiknek a többsége sokkal jobbnak és szebbnek látja az országot egyébként, mint ahogy azt érkezése előtt elképzelte, és barátságosnak tartják az embereket is. Azért az önbizalom hiánya az jellegzetes, de szerintem ennek nagyok az oktatási rendszerek különbözősége. Hát ugye nálunk ugye vizsgakényszer van, sokszor gyomorgörcsel ébredünk, hogyha valamiből le kell vizsgázni, meg hát általában egyedileg tanítgatjuk a gyerekeket. Az Egyesült Államokban azért voltam jó néhány órán, és a legapróbb pozitív megnyilvánulásért is dicsérik, lelkesítik a tanulókat, a hallgatókat, tehát ott azért nagyon növelik az önbizalmat, és emiatt persze sokkal pozitívabban látják a világot, mert a visszacsatolást kellemesen megkapják, mert nagyon sok a csoportos foglalkozás, ezt egyébként az egyetemi óráimon én is megpróbáltam meghonosítani, meg hát próbálom most is, hogy ha éppen nincsen ilyen virtuális oktatás, akkor hogy csapatba dolgozzanak, mert ugye sokszor mi egyéni vizsgákat csináltatunk, meg egyénileg próbáljuk képezni a gyerekeket, de azért nagyon ritka az, hogy az életben valaki egyedül dolgozzon. Hát mindig csapatban dolgozunk. Még az írónál is van lektor, szerkesztő, kiadó, az orvos sem egyedül operál. Úgyhogy az USA-ban nagyon hamar elkezdik ezeket a csoportos képzéseket. Ez számomra egy példaértékű dolog egyébként. Azzal együtt, hogy a tudásanyag meg nálunk jóval nagyobb, szerteágazóbb. Érdekes, hogy mit gondolnak az amerikaiak a magyar ételekről. A Budapestre látogató amerikai turisták sokszor megkóstolják a gulyást, a pörköltet, vagy éppenséggel ellátogatnak valamelyik híres budapesti cukrászdába. Az ételeinket egy kicsit nehéznek tartják, ami furcsa, ugye azért a hamburger kultúra ismeretében. Hát New Yorkban annyi hamburgerező van, hogy a feléről nem is hallottam előtte, mielőtt egyáltalán láttam a feliratot az étterem bejáratánál. Ezzel együtt azért a magyar ízeket sokan megkóstolják és kipróbálják. Bár sokak szerint az amerikai sztékeknek nincsen párjuk, bár azért néha még a texasi turistákat is rá lehet venni, hogy kóstolják meg a gulyáslevest, vagy éppenséggel a magyar marhasültet. Ami ízlik általában az amerikaiaknak, az a gundelpalacsinta, meg a zserbó, és hogyha az amerikai turisták hazatérnek az Egyesült Államokba, akkor sokáig emlékeznek az ízekre, és felidézik a szép magyar emlékeket. Az Egyesült Államokban azért a magyar ételeknek, magyar gasztrokultúrának nagyon kevés nyoma van. Léteznek azért magyar éttermek persze, de elvétve. Tehát ahhoz képest, hogy azért olasz étterem, meg kínai étterem mennyi van, meg pláne mexikói étterem, hát nagyon kevés van ahhoz képest a magyar étteremből. De azért legyünk őszinték, hogy azért nehéz is magyar éttermet üzemeltetni. Tehát a mi ízvilágunk nekünk nagyon ízlik, de azért a világban kevés olyan ember van, aki teljes mértékig rajongója ezeknek az ízeknek, legfeljebb néhány kiváló finomságunknak, mint erről már meséltem önöknek. A műsor utolsó negyedében az észak-déli túrámról mesélek, az Egyesült Államokbeli túrákat illetően. A Bostonból lementem egészen Key Westig, és Az amisokat is meglátogattam, erről már hallhattak egy korábbi műsorban, úgyhogy erről nem mesélek. New Yorkról, Washingtonról is meséltem már önöknek sokszor. Most Charlestonba azért ellátogatunk, ami Dél-Karolina második legnagyobb városa, és tényleg az egyik kedvencem. Itt egy ültetvényt néztünk meg, több ültetvénytúrára is invitálják az ide látogatókat, ahol megnézhetjük az egykori ültetvényes házakat. Hatalmas nagy terület, gyönyörűségesen szépen megmunkált terület van manapság is itt, és mai napig is gazdálkodásokat folytatnak. A régi kellékeket, gazdálkodási kellékeket is kiállítják, úgyhogy valóban egy ilyen ültetvénytúra az egy kicsit képet adhat, hogy az 1700-as években, az 1800-as évek elején milyen lehetett az élet Charlestonban. Nyilván azért a rabszolgákkal kapcsolatban sok mindent elmondanak, megmutatnak, de hát ott azért visszafogottabbak, de így is rendkívül érdekes egy ilyen ültetvénytúra. Azt terveztem, hogy egy órát, két órát itt leszünk majd. Egy kedves barátomban látogattunk el ide. Ő volt egészen Miamiig az utitársam, aztán Miamitól én lementem Key Westig, ő már hazautazott. Minden esetre az biztos, hogy hát talán 6 vagy 7 óra után tudtunk Charlestonba elmenni úgy, hogy nagyon jó idő volt, kellemesen sütött a nap, és mindent bebarangoltunk az egész ültetvényt, de annyira tetszett, mintha egy amerikai filmben lettünk volna az 1700-as évek végén. Charlestonnak a külvárosi területén egyébként vannak modern szállodák is, az éjszaka az meglehetősen lapos, egy nyitva tartó normális közértet nem találtunk, úgyhogy azért az elég fura volt, tehát nincsen ilyen dübörgő élet, mint New Yorkban, sőt, igazából minimális. De attól még Charleston, ez a déli mentalitás, az valóban megérdemel egy látogatást, hogyha erre járnak. Charleston úgy is ismert, mint a Szent Város, mert hogy nagyon sok templomtornya van. Egyike volt azon kevés városnak, amelyek a korai időkben vallási megbékélést hirdettek, és a francia hugenottáknak is otthont adtak. És az első gyarmati város volt, amely engedte a zsidó vallás gyakorlását mindennemű korlátozás nélkül. A nevét második Károly angol király tiszteletére kapta, és azt mondják, hogy az Egyesült Államok legjobb magaviseletű városa, mert hogy tényleg itt aztán nyugodtan sétálgathatunk, de sétálgatni leginkább az ültetvényeken érdemes, ahol megnézhetjük az egykori eszközöket, és érdekes történetek sokaságát hallhatjuk, miközben valóban nagyon szép vidéken sétálgathatunk. Charlestonból tovább mentünk Savannába. A Savanna folyó jobb partján, az Atlanti-óceántól néhány kilométerre találjuk, Dél-Karolina állam határánál. Nincsenek túlságosan sokan, mégis nagyon érdekes turisztikai szempontból is, meg amúgy is ez a település. Főleg azért, mert itt láthatjuk a szabadkőműveseknek az egykori páholyát, és akár ezt is lefotózhatjuk. Nagyon érdekesek a barna, 3-4 emeletes, jellegzetes épületek, és hogy a Savannát még 1733-ban alapították azért, hogy a Savanna folyó és a spanyolok birtokolta Florida között legyen egy új gyarmati terület, és az itteni egykori fejőerdőt kivágták, majd egy négyzethálós elrendezésű várost kezdtek építeni, hogy ez a berendezkedése a mai napig megmaradt Savannának. Nagyon könnyű itt mindenhova eltalálni, de a folyóparti kis utcácska az annyira kellemes és hangulatos, hogy valóban megéri a látogatást. Itt még ilyen Attila bolttal is találkoztam. Attila hun uralkodó tiszteletére rendezték be, és az itten ilyen érdekes termékeket, meg ilyen kis íjat, meg hasonlókat lehet kapni, úgyhogy ez nagyon érdekes volt számomra. Érdekes, hogy itt nagyobb harcok nem voltak az indiánokkal, ennek köszönhetően a helyi indián törzse viszonylag jó baráti viszonyt sikerült kialakítani, és hamar növekedett is a népesség. Nem nagyváros, durván talán, ha 200 ezer fő lakhat itt, ugyanakkor jellegzetes déli település, ami tényleg kellemes és jó, és nagyon jó fagyi van, ha se felejtsük el. És még mielőtt Miamira rátérnék, meg Key Westre, még két érdekes település. Ezek följebb vannak, tehát az Atlanti-óceán partján találjuk, de New Yorkból talán a legegyszerűbb ide eljutni, Atlantic City és Ocean City. Atlantic City azért érdekes, mert ez a keleti part Las Vegas-a, kaszinók sokaságát találjuk itt, nem annyira nagyok és látványosak, de azért van közöttük jó. Azt hiszem, hogy itt is van Caesars Palace, és van trópusi világot idéző kaszinó is. Itt tettem életemben a legjobb kung pao csirkét, emiatt képes voltam New Yorkból 3-szor vagy 4-szer visszajönni ide az egyik étterembe, annyira jó volt, tényleg a gasztronómiai élmények valóban vonzák az embereket, és mellette van egy kellemes kis board nevezetű sétány, ami az óceán partján lényegében egy fa deszkapallókt jelent, és itt aztán végig sétálgathatunk a szállodasoron. Jobb oldalon nézegethetjük a tengert, vagy hallgathatjuk annak a mormogását, és a legkülönbözőbb éttermek, szuvenírboltok, játéktermek, bevásárlóközpontok várnak minket. Úgyhogy Atlantic City tényleg nagyon érdekes és látványos. Az Ocean City abban különbözik, hogy itt nincsenek kaszinók, és inkább a gyerekesek jönnek ide, akik a kisgyereküket idehozzák, játéktermek, szuvenírboltok, játékboltok, mindenféle bohócok, szórakoztató központok, tehát egy hatalmas nagy tengerparti buliváros, de elsősorban a családos korosztálynak. Nyáron ideális, azért ilyenkor hideg van, hát nincsenek is túlságosan sokan. De azért Ocean City is olyan, hogyha valaki többször volt már New Yorkban, vagy azt gondolja, hogy hát autóval azért bebarangolná a környéket, vagy nyáron jön ide hosszabb időre. Ocean City, Atlantic City arra is jó, hogy fürödjünk kellemesen. Hát azért nincsen ez a Miami hangulat, nem annyira jó a tenger, de tudunk fürdeni, tudunk napozni, és mellette az esti élet azért egy picit így Riminit idézi. Úgyhogy ha ott voltak már, vagy Bibionébe, akkor nagyjából el tudják képzelni, hogy milyen. Amerikai kivitelbe persze. Na és akkor nézzük már Miamit végül is. Mi érdekes van itt? Nos, ugye az Ocean Drive talán a leghíresebb rész. A klasszikus Art Deco az, ami jellemzi meg a szecesszió egykori alkotásai az utcákat. A házak rendkívül jellegzetesek és védettek is, és önmagában itt azért érdekes sétálni vagy autózni, mert önmagában az építészeti csodákat, ha megnézzük, akkor már kellemesen érezzük magunkat, mert valamilyen kulturális értéket már magunkba szívtunk. És hát persze a víz is kellemes, hatalmas nagy homokos terület van, lehet napozni nyáron, akár télen is, mert általában kellemes az idő. Itt vannak a híres tavaszi fesztiválok, és mellette persze éttermes sokasága várja a látogatókat, meg hát csodálhatjuk a Ferrari-kat, meg a Lamborghini-ket, mert azért nyáron nagy itt az élet, és mivel hogy csak lépésbe lehet közlekedni autóval is, ezért bőven van időnk megcsodálni a fantasztikus járműveket. Miamiban van egy olyan strand, ahol azt a Velence strand a neve, ahol az épületek jellegzetesek és érdekesek, az úszómedencék már annyira nem túl jók, van egy kellemes kubai negyed, vannak jó múzeumok, és van egy belváros felhőkarcolókkal, ahol a kis kikötőben tudunk este szórakoztató programokat találni, meg gyors éttermekben megkajálni, és mellette jobbra-balra fotókat készíteni a hatalmas felhőkarcolókkal, amelyek többsége az irodaház. Maga Miami Beach az lényegében egy sziget, hiszen Miami is egy ilyen feltöltött terület, mert annak idején ilyen mocsaras vizes részből alakították ki mesterségesen, és úgy varázsoltak belőle üdülő paradicsomot. Tehát Miami Beach az a rész, ahol ha megszállunk, akkor lényegében kellemes fehéres homokra számíthatunk, és nagyon finom kis vízre, bár azért nem olyan gyönyörű a víztükör, mint a Dominikai Köztársaságban, vagy a Maldív-szigeteken, de azért nem fogunk csalódni. És aztán, hogyha Miamiból végigmegyünk a parton, akkor épületek sokaságát találjuk, hatalmas, nagy, többemeletes apartman házakat is, de mai napig rengeteg olyan terület van itt Miamitől egy kicsit pár mérfölddel odébb, ahol magyaroknak vannak a villái, mert egyébként nem túlságosan magas árért lehetett ezekhez hozzájutni. Ha pedig tovább megyünk még délfelé, akkor kivesztig elmehetünk. Ez azért érdekes ez a útszakasz, mert van olyan rész, ahol lényegében ilyen beton hidakon mehetünk úgy, hogy jobbra-balra ott a tenger, és mi csak megyünk szinte a végtelenbe. Ez biztos filmeken is sok helyen látták már, meg képeken, vagy talán a valóságban is. Önmagában ez a túra lényege, mert amikor megérkezünk Key Westbe, hát ott megnézzük Amerika legdélebbi pontját, ki van írva, hogy azt hiszem 200 mérföld Kuba, és ott csinálunk pár fotót, elmegyünk a helyi strandon megfürödni, és aztán nagyjából ennyi volt. Visszafelé még megállhatunk, Old Seven ez a neve, és van egy régi híd, amire, hogyha felmászunk, akkor egyrészt adományt adhatunk, hogy felmaradjon továbbra is a régi híd, másrészt pedig a naplementét megcsodálhatjuk úgy, hogy az onnan tényleg káprázatos, ha felvételeket készítünk. Hölgyeim és uraim, önök az amerikai túráimról hallottak, remélem, hogy önöknek is izgalmasnak tűnő beszámolót. Bízom abban, hogy legközelebb is velem tartanak majd. Garai Bendegúz segítőtársam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik a műsorvezető, Kis Robert Richard. Viszont hallásra!